Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő szűk 20 percben elsőként azzal foglalkozunk, hogy miért egyre súlyosabb a humanitárius krízis Szudánban, ahol már éhínség pusztít hivatalosan is a több százezer embernek otthont adó menekülttáborban, Észak-Darfurban. Ezt követően pedig egy friss gazdasági mutatót tárgyalunk, ez pedig az MBH Bank Agrár Trend Indexe, miszerint határozottan kedvezőbb fordulatot mutat a magyar élelmiszergazdaság, azonban ez csak szigorúan a korábbi gyenge éveihez mérten mondható el, az ideális időszak közeli szinteket még messze nem éri el az agrárium teljesítmény. Jövünk a részletekkel.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Egyre súlyosabb a humanitárius krízis Szudánban. A több mint 15 hónapja tartó szudáni háború következtében már hivatalosan is éhínség pusztít egy több százezer embernek otthont adó Észak-Darfuri menekülttáborban. Ez azt jelenti, hogy az emberek, köztük gyermekek ezrei olyan súlyosan alultápláltak, hogy vagy éhen halnak, vagy végzetesen legyengülnek, és már egy kisebb fertőzés is az életükbe kerülhet. Az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a szervezet munkatársai a helyszínen komoly erőfeszítéseket tesznek a helyzet javítása érdekében. Mészáros Antónia arra is felhívta a figyelmet, hogy az UNICEF a támogatók folyamatos, akár csupán néhány ezer forintnyi adományaiból működteti világszerte, így Szudánban is a programjait. Lakatos László interjúja.
A több mint 15 hónapja tartó szudáni háború következtében most már hivatalosan is éhínség pusztít a közép-afrikai országban, miközben a világ egyik legjobb termőterülete és Afrika a legnagyobb vízkészlete van az ország alatt, de hát a körülmények nem nagyon segítik azt, hogy ott békés gazdálkodás folyjon. Tulajdonképpen hány embert érint ez a probléma?
Az éhezésnek a legszigorúbb definíciója, amit annyira ritkán állapítanak meg, hogy az erre hitelesített szervezet az elmúlt 20 évben csak háromszor mondta ki, hogy éhínség van, és legutoljára is 7 évvel ezelőtt. Tehát ez az a foka az éhezésnek, amikor az emberek már tényleg kifejezetten az éhségbe halnak bele, vagy olyan végzetesen legyengülnek, vagy egy apró fertőzés is az életükbe kerül. Ez a szintje az éhezésnek, ez most a Zamzam nevű menekülttábor lakóit érinti, ott több mint 400 ezeren vannak jelenleg, de attól tartanak a nemzetközi szervezetek, hogy sajnos egész Szudán területére kiterjedhet az éhínség hivatalos értelemben is, éhezni pedig már most nagyon sokan éheznek Szudánban, hiszen itt a 15 hónapja tartó polgárháború egy eleve nagyon szegény országot sújt, hogy el tudják képzelni a hallgatók, itt az emberek már a háború előtt is napi 1000 forintból éltek. Egyébként a szárazság is sújtja ezt a területet, és nyilván amióta fegyveres konfliktus van, azóta a mezőgazdaság ebből kifolyólag is akadályozott, mint ahogy minden kereskedelmi tevékenység, az emberek jövedelemhez is sokkal nehezebben jutnak, és élelmiszerhez és biztonságos ivóvízhez is, így aztán több mint 25 millió ember van, aki valamilyen szinten éhezik, és 750 ezer gyerek, aki éhezik egy Szudán területén. Ez a bizonyos éhínség definíció viszont most még ebben a pillanatban ezt az egy menekülttábort sújtja azért, mert oda kifejezetten nehezített az eljutása a segélyszállítványoknak is.
Ez a menekülttábor egyébként Szudán melyik részén van?
Ez Észak-Darfur területén van ez a menekülttábor, és hát itt különösen sok a fegyveres konfliktus meg a harcok ezen a területen, úgyhogy ide a humanitárius segélyszállítmányok eljutása is nehezített volt az elmúlt időszakban. Viszont a helyzet az egész ország területén, meg különösen bizonyos régiókban, meg bizonyos területeken, ahol fellángolnak a harcok, annyira rossz és annyira nehéz, hogy igazából mindenütt éhínség van, és ezen kívül más válságok is. Ez egy elég komplex helyzet, a világ legnagyobb belső menekült válsága is, és az egyik legnagyobb oktatási válsága. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a 19 millió gyerekből Szudánban jelenleg összesen 1 millió tud egyáltalán iskolába járni, tehát messze nagyobb területet érint a katasztrofális helyzet, mint azonban a menekültábor, csak ott most a legkétségbeesettebb a helyzet.
Mit lehet tenni, hogyha oda nem lehet eljuttatni segélyszállítmányokat? Vagy azért az UNICEF-nek vannak olyan kapcsolatai, amelyek akár a segélycsomagok ledobását lehetővé teszik, bár egyébként ezzel kapcsolatban sincsenek nagyon illúzióim, hogy ez túl sikeres tudna lenni, főleg ott, ahol a harcoló felek is sokszor az éhezéssel küzdenek.
Azért ezeknek a humanitárius szervezeteknek a segélyezése az abszolút tud sikeres lenni, és ennek köszönhető, hogy kifejezetten hivatalos éhínség nem tört ki gyakrabban a világban az elmúlt időszakban. Nagyon sokat beszéltünk például arról az elmúlt hónapokban is, hogy Kelet-Afrikában milyen állapotok uralkodnak, többek között a klímaválság, meg a szárazság, meg egyéb tényezők miatt, amiben fegyveres konfliktusok is vannak, és az, hogy az még nem volt hivatalos éhínség, az kifejezetten annak volt köszönhető eddig is, hogy például az UNICEF és más segélyszervezetek ott életben tartják a lakosságot.
Na most visszatérve erre a szudáni problémára, itt most hogyan megy? Ugye azt hallottam, hogy nem nagyon megy a segélyezés. Hogyan tud menni?
Hát vagy... de hogy nem. Hát Szudán területén is rengeteg helyen tudnak segélyezni a nagy szervezetek, és az UNICEF-nek is van például 170 olyan pontja, és ezeknek nagyon nagy része 130 ilyen helyszín kifejezetten nehezen elérhető területen van, ahol élelmezési programokat tudnak működtetni. Ez azt is jelenti, hogy vizsgálják folyamatosan a gyerekeket, és azok, akik olyan súlyosan aludtát láttak, hogy már egyszerű étellel nem is lehet őket visszahozni az élet felé, azok kifejezetten terápiás készítményeket kapnak, és fokozott figyelmet a szakemberektől. Tehát abszolút tud az UNICEF most is segíteni Szudánban, és többek között ennek a munkának köszönhető, hogy a kifejezett éhínség definíció még csak erre az egy menekültáborra lett megállapítva. Nyilván oda is igyekszünk eljutni, és tudunk is dolgozni, amennyire ezt a helyzet engedi, és a kollégáknak ott a terepen az egyik pontos feladata, hogy folyamatosan tárgyaljanak, egyezkedjenek, felhívásokat tegyenek közé, és elérjék, hogy átjussanak, és át is jutnak rendszeresen határokon, frontvonalakon, kifejezetten nehéz területeken. Tehát ez egy napi küzdelem, ez kétségtelen. De ebben a küzdelemben napi eredményeink is vannak.
Mivel lehet most a leginkább segíteni, vagy hogyan lehet a leginkább segíteni?
Innen Magyarországról a leginkább pénzadománnyal tudunk segíteni. Ezt kevesen tudják, de az UNICEF nem kap egy kész költségvetést az ENSZ-től vagy máshonnan, hanem teljes mértékben önálló felajánlás, önkéntes felajánlásokból finanszírozódik, és ebben óriási szerepe van a magánszemélyek pár ezer forintos adományainak is. Az, aki nekünk egy rendszeres havi felajánlást biztosít, és Magyarországon is szerencsére egyre több ilyen támogatónk van, az lehetővé teszi, hogy gyorsan reagáljunk, amikor egy ilyen szélsőséges válsághelyzet valahol kialakul, hiszen ezek bárhol kialakulhatnak a világban. Hogy más sem mondjak, most is éppen 110 különböző háború, fegyveres konfliktus zajlik világszerte, ebből a tudáról csak az egyik. De a konkrét tudáni helyzetet is lehet segíteni célzott adományon keresztül a kifejezetten elszóló vészhelyzeti alapban. Erről mind vannak információk az UNICEF Magyarország weboldalán, és általában az UNICEF nemzeti bizottságai az úgynevezett fejlett országokban arra jöttek létre, hogy a világ szolidaritását tudják közvetíteni a világ legkiszolgáltatottabb gyerekei felé, azok, akiknek a túlélése napi probléma, vagy óráról órára kell valahogy megoldani azt, hogy élelmiszerhez, gyógyszerhez, biztonságos ivóvízhez is jön. És nagyon sok más feladat is van ilyenkor, amit egy ilyen területen végez az UNICEF például. Azt a traumát is kezelni kell valahogy, amit ezek a gyerekek átélnek, akik folyamatos menekülésben vannak ráadásul a fegyveresek elől. Gyakran nem csak egyszer kell elhagyni az otthonukat, és elköltözni egy menekültáborba, vagy valamilyen átmeneti szállásra, de újra és újra, hogy ezek a frontvonalak mozognak. És hát nagyon sokan meg is halnak nyilván a fegyveres konfliktusok következményeképpen. Csak most Szudán tekintetében az éhínség az még inkább hír lett, hiszen ott tartunk, hogy az éhínség következtében több gyerek halhat meg, mint aki már eleve a fegyveres konfliktus következtében meghalt. Ez a világ egyik legkétségbeejtőbb, legkatasztrofálisabb helyzete jelenleg, és mindannyiunk segítségére szükségük van.
Az elmúlt percekben Mészáros Antóniát, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A vártnál lassabb, de határozottan kedvezőbb fordulatot mutat a magyar élelmiszergazdaságban az MBH Bank legutóbbi negyedéves agrártrendindexe. A mutató értéke az utóbbi időszak legmagasabb pontszámát, 33,9-et ért el. A bank a COVID-járvány óta számítja ki ezt a mutatót az ügyfelek, a szakmaközi szervezetek információi és saját elemzései alapján, amely egyfajta bizalmi indexe az ágazatnak. Az elemzésről és a mögötte húzódó termékpályák alakulásáról Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója beszélt Péli Nagy Katának.
A bank rendszeresen összeállítja az agrártrendindexet negyedévente, és a negyedéves adatot hozták most nyilvánosságra. Ez 33,9 pont. Ön azt mondta, hogy 35 az egyensúlyi érték. Mit jelent ez pontosan?
Ez a módszertan, amit mi kialakítottunk, ezt a koronavírus járvány első negyedévében, 2020 első negyedévében találtuk ki. Ez azért volt, mert azt láttuk, hogy minden iparág elkezdett úgymond összeomlani. Azt éreztük, hogy nem működik a gazdaság, nem működik körülöttünk semmi, és minden csak a rossz híreket kaptuk. És azon gondolkodtunk, hogy vajon az agrárium és élelmiszeriparon belül mely alágazatok szenvedik el a legnagyobb problémát, és melyek az, amelyek egész jól teljesítenek. Aztán szerencsére beigazolódott, hogy élelmiszert mindig fogyasztunk, sőt, volt egy időszak, amikor rengeteg lisztet vettünk a boltba, és nem is tudtuk felhasználni őket, tehát hogy ez egy stabil
ágazat. Ezt gondolom a Covid-hozzal és a bezártsághoz tartozott.
Az élelmiszerhez való viszonyunk az teljesen más, mint bármi máshoz. Egy televízió, egy lakás, egy autó megvásárlását el tudjuk halasztani, de az étkezést nem. Ez egy alapvető emberi szükséglet. Akkor arra gondoltuk, hogy megcsináljuk ezt az indexet, amikor összeállítottunk egy viszonylag bonyolultabb módszertant, de lényeg az, hogy megkérdezzük az ügyfeleinket, megkérdezzük a szakmaközi szervezeteket, és a saját elemzéseinket is figyelembe veszük, és ebből egy mixet állítunk össze. Ez egy gyakorlatilag 8-tól 48-ig tartó skálán 12 termékpályát mér. A termékpálya alatt azt értjük gyakorlatilag, hogy belekerülnek az inputanyagok, a növényi alapanyagok az állati termékekbe, majd pedig élelmiszeriparba is fogyasztóként megjelenik nálunk. Például a sertés termékpálya az ilyen, mi kezdődik a takarmánya, a sertéshús, sertéshús feldolgozás és kiskereskedelemben például a sertéshús kolbász benne van ebben a mutatóban, és a 35 pontot azért mondjuk a 8-tól 48-ig tartó skálán egy egyensúlyi pontnak, mert az egy ilyen enyhe 3-5%-os gazdasági növekedést jelent. Ez egy normális időszak. És a mostani indexünk, a 24-es második negyedévi pont azt mutatja, hogy két nagyon nehéz év után kezdünk visszatérni egy normális, kiegyensúlyozott növekedési szinthez, amit leginkább most az asszály az az, ami megrenget, hiszen a szántóföldeken azért nem néz ki olyan jól a kép.
Egy kicsit azért ezt kapcsoljuk össze, ezt a bizalmi indexet a legfrissebb vagy legutóbbi gazdasági adatokkal. KSH második negyedéves GDP adata szerint éves viszonylatban 1,5% körülbelül a GDP volumene, ami európai átlagban nem rossz. A szerkezetet, ha megnézzük, akkor egyértelmű, hogy az ipar nagyon gyengélkedik, és ami egy kicsit föl tudja lendíteni, vagy följavítani ezt az adatot, az éppen a mezőgazdaság és az agrár, illetve hát persze majd az építőipar. Mindez önöknél meg is jelenik, tehát az indexben is pontosan lehet látni ezt a folyamatot, ezt a tendenciát?
Nagyon nehéz az agrár és élelmiszeripari gazdasági indikátorokat összehasonlítani az ön által is elmondott általános gazdasági indikátorokkal. Azért fogalmazzuk meg az agráriumot mindig egy más iparágnak, és az Európai Unióban is teljesen más szabályzókkal kezelik, hiszen ez nagyon nagy mértékben a természeti, környezeti adottságokon és az időjáráson, éghajlaton múlik, és nagyon nagy mértékben azon múlik, hogy ezekre a tőzsdei commodity termékekre, mint a búza, kukorica, tej vagy sertéshús, milyen a világban a termelés és milyen a kereslet. Ezért néha kettő nagyon egymástól eltérően tud viselkedni, sőt van is erre a grafikonunk, a pont azt mutatja, hogy amikor az ipar beszakad, akkor a mezőgazdaság elkezd prosperálni. És akkor megnézzük Magyarország gazdasági adottságait, például az Alföldet, Békés megyét, kiemelhetem, vagy Csongrád megyét, sokkal nagyobb a mezőgazdaság részesedése, mint az ipari. Budapestet már megnézzük, meg Pest megyét, akkor meg a 80%-a a magyar ipari kibocsátásnak itt történik. Nagyon ellentétes pályát tud bemutatni, de nyilván ennek az ágazatnak az összgazdasági teljesítményre azért nagy hatása van. Egy fejlett gazdaságban a mezőgazdaság és élelmiszeripari GDP részesedés az nem több 8-10%-nál. Amire óriási hatással van, ha van egy jó termés átlag, nagyon sok alapanyagot exportálunk, búza, kukorica, gabona alapanyagot exportálunk külföldre. A folyó fizetési mérlegre, illetve a külkereskedelmi egyenlegre óriási hatással tud lenni ez az ágazat. Ez sem egy jó szituáció, mert a kukoricát nem szemben és ömleszbe kéne exportálnunk, hanem feldolgozott élelmiszerbe kellene exportálnunk, és akkor mindjárt másképp néznek ki a helyzet.
Az aratás az körülbelül 2-3 héttel előbb kezdődött. Viszonylag alacsonyabb a malmi minőségű búza aránya ebben. Hogy látja ennél a termékpályánál az idei évet?
Se nem jobb, se nem rosszabb, mint korábban. Sajnos a magyar mezőgazdaság technológia és tudás színvonala ebben a mostani környezetben erre képes. Tehát az, hogy 20% a gabona, megtermelt gabonának, búzának mondjuk ki a nagyon jó fehérre tartalmú minőségű része, amire vevő a malom, a sütőipar, a tésztaipar, ez kevés. Nagy része Magyarországon élelmezésre, és ugye gyakorlatilag exportra nagyon gyorsan el is fogy, és el is fogyott. Ez még az időjárás sem segít. Az ágazatban sokkal nagyobb jövedelemtermelő képesség van, mint amit most ki tudunk használni. Viszont azt azért vegyük figyelembe, hogy Magyarország természeti adottságai miatt szántóföldi növénytermesztésre kiválóan alkalmas. Tehát mi takarmány búzát is tudunk exportálni, de nyilván a gazdának már év elején el kell döntenie, hogy ő milyen minőségre lő. Itt igazából egy bevétel van, és folyamatos a költség évközben. Tehát a gazda csak teszi a földbe, teszi a költségeit, akár önelőből, akár hitelből, akár integrátori forrásból, és év végén vagy év közepén nem biztos, hogy ez neki visszajön.
Kukorica. Aki a vidéket járja, én nekem szerencsém volt most Dunántúlon is kisebb utat tenni, ott teljesen lábon álló zöld a kukorica, az alföldi rész, annak az északi része is, már a kiskunság is gyakorlatilag lábon elszáradt. Idén se lesz a kukorica termés túl jó.
Nem lesz jó, csökkent is a termőterület, tehát itt is óvatosabbak a gazdálkodók. Régebben 1 millió hektárról beszéltünk, most már jó, ha 800 ezer hektáron termesztjük a kukoricát, és hát valóban az van, hogy a Dunánál valahogy megállnak ezek az esőfelhők, és az egyébként az Alföldön sok helyű gyengébb talajadottságot is kihozza ez a probléma, mert egy jó minőségi talajnak a vízgazdálkodása is sokkal jobb. A Dunántúlon sokszor ezt is látjuk, ami viszont óriási veszteség a magyar agrárgazdaság számára az, hogy a debreceni Lösszháton, Békés megyében kiváló 40, akár 50 aranykoronás földet is láthatunk, gyönyörű szép fekete földet, amelyen nem esik le az a kellő mennyiségű csapadék, ami kellene. És ez nem csak azt jelenti, hogy kevés csapadék esik a korábbiakhoz képest, hanem azt jelenti, hogy a hőhullámok miatt, meg a légköri aszály miatt sokkal nagyobb a kipárolgás a földből. Tehát a korábbiakhoz képest is 300 mm-re több csapadék kellene a földeknek, hogy ugyanazt a színvonalat tudják produkálni. Napról napra rosszabb az esély egy jó termésre, de hogy azt látjuk, hogy jelen beszélésünk szerint 6 tonna kukorica meg lehet országosan hektáronként, átlagban, hozzáteszem átlagban, de napról napra romlik az esélyünk, mert nincs csapadék.
Az elmúlt percekben Hollósi Dávidot, az MBH Bank Agrár és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatóját hallották. És ez volt már a reggeli Monitor Extra itt a Trend FM-en. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorvezető Somodi Evelin.
Ez volt a reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.